Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsora következik.
Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol beszélgető társam Tamáska Máté professzor, egyetemi tanár, főiskolánk tudományos rektor helyettese. Már ebből a bemutatásból látszik, hogy egy tanítóképző és óvópedagógiával, szociálpedagógus képzéssel foglalkozó főiskolán talán egy kicsit bizarrul hangzik maga az egyetemi tanár megszólítás, és mindenképp sugárzik tanár úr bemutatásából, hogy nagyon fontos a számára a tudomány. Mondanál egy pár szót arra, hogy vetett a sors téged mégis ide az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára, hogy vezetett ide a pályád?
Hát bő tíz évvel ezelőtt, mikor a második doktorit letettem ugye szociológiából, akkor szociológusként kerestem állást, és igazából ami ide vetett, az volt, hogy szociálpedagógus képzésben kerestek éppen szociológus tanárt. Tehát az én eredeti szakterületem az a térszociológia, tehát valóban nem kifejezetten a pedagógiához kapcsolódik. Tehát ebben az értelemben egy szerencsés vagy szerencsétlen véletlen volt, és hát az elmúlt 10 év az, ami engem a pedagógia felé terelt.
Hát a főiskolának mindenképpen szerencsés ez az úgymond véletlen, de te se úgy tűnsz, mint aki nagyon rosszul érzi itt magát. És ahogy halljuk a mondatodból, terelődik a tudományos érdeklődésed, ami eleve izgalmas, hiszen ahogy céloztál rá, az egyik doktorátusod szociológiából van, de mit is jelent ez az egyik?
Hát tulajdonképpen az alapképzettségem is szociológus, és mikor én Szegeden jártam az egyetemre, ott volt egy erős település szociológiai irányultság, és én még ezen belül is engem elsősorban az építészeti térformálás érdekelt, ezért az egyetem után a Műszaki Egyetemre mentem tovább, posztgraduális képzésre, illetve a doktori iskolát is ott kezdtem el, építészet, történet, műemlékvédelme témakörben. De hát azért nem lettem építész, tehát ezért volt az utána megint visszakanyarodtam a szociológiához, és ebből a kettőből született meg az a építészet-szociológiai irány, amit én művelek, és most már talán nem egyedül Magyarországon. Azért nemzetközi szinten ennek tényleg vannak műhelyei, tehát létezik nem én találtam ki az építészet-szociológiát, és hogy kanyarodik ugye ez a pedagógiai témához, ez valóban, amikor idejöttem, akkor ugye kerestem azt, hogy hogyan tudok én hozzászólni azon kívül, hogy megtartom az általános szociológia tárgyakat az itteni kutatási profilhoz, és hát adódott, hogy hát itt van nekünk az iskola építészet, amivel ráadásul, mint kiderült, valóban nemzetközileg egy nagyon sokat vitatott, nagyon sokat kutatott téma az elmúlt 10-15 évben, tehát ezt azt lehet mondani, hogy ez egy újra egy szerencsés választás volt, és hát azóta hát ha nem is merem magam iskola szociológus vagy iskola építészet szociológusnak nevezni, de azért már beleástam magam a témába.
És igen, a nemzetközi pedagógiai irodalom és kutatás is kezd ébredezni ebben az irányban, hogy mekkora jelentősége van a gyerekeket körülvevő térnek. Te hol látod ebben a kortárs kutatásban a legfontosabb kérdéseket vagy irányokat?
Ugye egyrészt van az az irány, amit talán a pedagógusok a legkevésbé érdekli, de azért azt hiszem nagyon fontos társadalom történeti szempontból. Ugye maga az iskola épület az egész modernitásnak egy kiemelt laboratóriumi tere, és hogyha megnézzük a modern városképeket, modern alatt értve a 19. századot, sőt bizonyos értelemben a 18. századot is, hiszen itt vagyunk Vácon, itt is azt látjuk, hogy az iskola épület legalább olyan fontos meghatározó elem, mint a templomtornyok. Ugye itt az egyházi központként, itt is az egész téren, a szeminárium, a piarista iskola az épp úgy része a térkompozíciónak, mint a templom. És a másik része a kutatásoknak az az iskola belsőkkel foglalkozik, sőt egyre inkább mikroterekkel, az osztálytermek berendezésével. Ugye, ha az iskolai környezetet nézzük, akkor ez még inkább építészeti kérdés, hiszen itt térformálás, ajtónyitások, illetve falátvágások, adott esetben akár egy teljesen új épület felhúzásáról van szó. Nem azt mondom, hogy ebbe a pedagógus nem kompetens, az lenne jó, hogyha ő is gondolkozna ezeken, de itt nyilván egyedül nem tud dönteni. Az egész mikroszintje az pedig a osztály termen belüli berendezésnek a mozgatása, illetve átgondolása, ez pedig egy olyan feladat, amiben akár már holnap is képezhetjük a tanítókat, és már holnap is kísérletezhet új berendezésekkel, hiszen itt tényleg csak tologatni kell, hát ugye ezt tudjuk, hogy azért nem egyszerű, de itt tényleg a bútor berendezés. Tehát egy ilyen makroszinttől az egészen mikroszintig lehet izgalmas ez.
Nyilván nem árulok el azzal a titkot a rádióhallgatóknak, hogy a főiskolánkon viszonylag kevés építész dolgozik, és szociológusból se annyira sok. Milyen társdisziplinák tudnak bekapcsolódni ebbe a gondolkodásba?
Hát magán a főiskolán nem, és ugye ez is volt ez a dadogó hangnem, hogy azért nem merem magam iskolaépítészet szakértőnek nevezni, hiszen ehhez sok mindenhez kéne ehhez érteni, és ezért is az egész térpedagógiai műhelyt, amit működtetünk, azt úgy építjük fel, hogy ide külső szakembereket hívunk. Hát az építészek adottak, de ugyanígy a nevelés tudósok is, nevelés történészek is, hiszen nagyon sok minden, amit ma állandónak tartunk az iskolaépületbe, az csak egy 100-150 éve alakult ki, vagy még újabb fejlemény, bár elég konzervatív azért az iskola berendezés. De akár a legutóbbi konferenciánk az irodalom és iskola ábrázolásokról szólt, hiszen az, hogy hogyan éljük meg az iskolai tereket, ott az irodalmi munkáknak az érzékenysége, a remek leírásai, azok gyakorlatilag a legjobb antropológiai leírások is egyben arról, hogy mit érzünk az iskolában. Rácsodálkozunk arra, hogy ez tényleg így volt.
Igen, én azt gondolom, hogy ahogy a pedagógiáról, iskoláról, ugye az iskolai térről is belénk égnek az Abigailben, vagy az iskola határomban olvasott sorok, tehát ez valóban így van, és mondhatnám azt pedagógusként, vagy neveléskutatóként, hogy egy kicsit káros is ez a belénk égés, mert hajlamosak vagyunk valóban azt hinni, hogy ezek ilyen ontológiai törvényszerűségek, hogy néz ki egy osztály, vagy egy iskola, holott ezen nagyon érdemes gondolkodni, a felnőttek világa is változik térben, és hát a gyerekeket arra neveljük, hogy ebben nőjenek bele. Amikor bemutattalak, akkor egyetemi tanárnak neveztelek, ami egy főiskolán talán bizarrnak tűnhet, de nem az, hiszen a rádióhallgatók között is nyilván sokan tudják, hogy egyetemi tanárnak lenni ez egy nagyon komoly tudományos minőséget jelent, egyfajta megnevezése egy magas minőségnek, még akkor is, ha te azt állítod, hogy semminek nem vagy a szakembere, valószínűleg ez az emberi minőség is hozzátartozik a szakmaihoz. És tudományos rektor helyettes vagy, egy tanítókat, óvodapedagógusokat, szociálpedagógusokat, mentálhigiénés szakembereket és másokat képző főiskolán. Hol látod a helyén egy ilyen igazából talán gyakorlatibbnak nevezhető képző helyen a tudománynak?
Hát szerintem két részre kell bontani. Egyrészt, hogy mit jelent a pedagógus tovább, tehát magában az oktatásba a tudomány, és mit jelent nekünk főiskolai oktatóknak. A főiskolai oktatók talán az egyszerűbb, hiszen a főiskola attól függetlenül, hogy gyakorlati képzést nyújt, de ugyanazok a tudományos elvárások itt is jelen vannak, mint egy tudományegyetemen. Az persze igaz, hogy itt jóval direktebb a gyakorlati kapcsolat. A diákok esetében talán az érdekes lehet, hogy ugye itt tőlünk viszonylag kevesen mennek tudományos pályára. Tehát egy ilyen tudományos előkészítés, kvázi azt mondhatnánk, hogy minek nekik. De ha meg abba belegondolunk, hogy mit hoz az, mondjuk ma lesz ugye a TDK előkészítő konferencia, hogy mit jelent elmélyülni egy témában, utána járni, kutatni. Tehát ez olyan, mint ha mondjuk ne legyen, hogy aki zenét szeretne hallgatni, és megtanul egy hangszeren valamilyen szinten játszani, az utána jól tud zenét hallgatni. Tehát egy olyan plusz világ nyílik meg előtte, hogy utána tud olvasni majd problémáknak, amikkel találkozik az életben. Tehát egyfajta reakcióképességet, egyfajta elmélyültséget, kritikai gondolkodást ad ez a tudományos háttér, aminek szerintem nagyon is helye van egy gyakorlati képzésben. Tehát a dilemma az alapvetően ugye az lenne, hogy persze a legegyszerűbb az hogyha jól bevált módszereket drilíroztatunk a tanítókkal, csak hát kérdés, hogy mi a jól bevált módszer, pláne egy ennyire gyorsan változó világba. Ehhez képest ugye a tudományos gondolkodás inkább azt mondja, hogy ugye reagáljunk és próbáljunk meg utána olvasni, utána nyomozni a dolgok után, megkérdőjelezni akár tényként kezelt állításokat is, nem azért, mert mindent hiteltelennek tartunk, hanem egyszerűen azért, mert ez a tudományos kritikai gondolkodásmód.
Igen, hát hozzátehetjük ehhez azt, hogy ha maguk az óvodapedagógusok, tanítók nem tudnak tudományos igénnyel, vagyis hát értelmesen és hitelesen hozzászólni a saját szakmájukhoz, vagy szakmai fejlődésükhöz, akkor ezt mástól nagyon nehezen várhatjuk, aki kívülről jön. Illetve az is nagyon fontos, hogy felmerül napjainkban az, hogy miért is nem lenne jó visszatérni mondjuk a középfokú pedagógus képzéshez az alsó életkorban, a kisgyermeknevelésben, és hát ez egy nagyon fontos ellenérv, hogy 40-50 évvel ezelőtt azért azt láttuk, hogy valóban drilleket követ egy óvodapedagógus vagy egy tanító, megtanulhatja a módszereket, és akkor ez így fog menni, amíg ő nyugdíjban nem megy. Azért ezt ma látjuk, hogy bár az ember antropológiailag olyan nagyon sokat nem változik, mint hogy ettől félünk, de a világ körülötte és ennek megfelelően a megközelítés az nagyon nagy kreativitást és nagyon nagy tulajdonképpen értelmiségi attitűdöt kíván egy pedagógustól. A tudományos diákköri konferencián is sikeresek a hallgatóink, és azt hiszem ők is tudják, hogy itt ez az igényesség és ez a megközelítési hozzáértés a fontos. Említetted azt is, hogy te elsősorban a szociálpedagógus képzés kedvéért az ő hívásukra érkeztél ide a főiskolára. Azt gondolom, hogy az, hogy szociálpedagógus, ez azért egy kicsit olyan nehezebben értelmezhető egy átlag rádióhallgató számára, tehát bármilyen gyerekesnek tűnhet ez a kérdés. Megkérlek, hogy mondd már el, hogy mi az, hogy valaki szociálpedagógus.
Igen, hát ugye ez volt a nem véletlen része a véletlenbe, tehát nekem a tudományos kutatásaim során is volt bennem egy erős hajlam arra, hogy a társadalom nem látható, nem feltétlenül jó szó ez az alsóbb rétegeivel, de a szegényebb, a mainstreamhez nem tartozókkal foglalkozzon, tehát az első témám is, hogy a szociális lakásépítés volt vidéken, és hát a szociálpedagógia ez a vonal, tehát itt igazából a társadalom veszteseinek a kompenzálásáról szóló gyakorlati tudomány, így lehetne összefoglalni. És hát attól pedagógia, bár ugye sok vita van arról, hogy hol vannak a kompetencia határok, de azért mégiscsak a gyerekkor fókuszban van a szociálpedagógiában. Tehát azért nem szociális munkás, mert a gyerekkor kiemelten fontos, ez persze csak az egyik értelmezése, de egy pedagógiai főiskolán azért ezt az értelmezést, ezt hangsúlyozzuk. A másik része a szociálpedagógiának, hogy ugye szociális problémákkal foglalkozik, tehát a rengeteg mentális és egyéb dolgokat mi nem oktatjuk, mi kifejezetten arra próbáljuk felkészíteni a hallgatókat, hogy a gyerekek anyagi szükségleteit, amiben persze beletartozik ugye a családi háttér, a de mondjuk akár egy íróasztalnak a biztosítása, a délutáni tanulásnak a megszervezése, azok a mindennapi dolgok, amik mondjuk egy középosztálybeli családnál adottak, itt nem adottak, ezeket valakinek meg kell szerveznie. És ugye ez a szociálpedagógus. Tehát az a nehéz megtalálni a szociálpedagógiában, a gyakorlati munkában a határokat, hogy meddig érdemes még úgy belenyúlni a segítségbe, hogy az még hasson is. Tehát ha túl sokat markolunk, az se fog működni. Például a délutáni tanoda az egy tipikus helyszíne a szociálpedagógiának, hiszen a házi feladatokat, amiket a legtöbb családnál az édesanyja, édesapa segítségével oldanak meg a gyerekek, ott ugye ezeknél a körülmények között élő gyerekeknél hiányzik, és létrehozunk egy mesterséges teret, a tanodát, ahol megírhatja például a házi feladatot.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában Tamáska Máté egyetemi tanárral társalgunk. Egy rövid zenei bejátszás után várjuk Önöket vissza műsorunkba. Szeretettel köszöntjük újra kedves hallgatóinkat a Mária Rádió műsorában, ahol az Apor Vilmos Katolikus Főiskola sorozatában Tamáska Máté egyetemi tanárral, szociológussal, térszociológussal beszélgetünk. Egy nagyon izgalmas kérdés volt az, amiben elkezdtük a legutóbbi kérdést boncolgatni, hogy tudniillik a szociálpedagógus mifán terem, mitől pedagógus. Tehát egy olyan szociális tevékenységgel, embersegítéssel foglalkozó szakemberről beszélünk, aki alapvetően a gyerekekhez értéssel különül el, talán más segítő szakmáktól, szociális munkástól, innen a pedagógus szó, ami ugye a gyermekre utal. Van-e ma ilyen státusz Magyarországon, hogy szociálpedagógus valaki?
Van, tehát ugye van az iskolai szociális segítő, ami körülbelül ugye 1000 gyerekenként le kell figyelni. Erre nagyon jó, hogy ez létrejött, hiszen eddig nem volt, de ugye azt is látjuk, hogy ott, ahol viszonylag jó körülmények között vannak a diákok, oda nem is kellene talán szociálpedagógus, ahol viszont komolyabb baj, ott ugye az 1000 főre ez kevés. De szerencsére azért a szociálpedagógiánk nem csak ez az állami intézményi rendszere van, hanem ugye az előbb említett tanodák, gyereksegítő programok, gyerekesély programokban rengeteg álláshely van. Azt lehet mondani, hogy szakemberhiány van, sőt óriási szakemberhiány van. Tehát ha csak azt vesszük, hogy a mai gyerekeknek körülbelül az egyharmada de lehet, hogy még nagyobb arányban komoly szociális problémákkal küzdik. És itt most nem arra gondolok, hogy alternatív oktatási módszereket igényel, mert az egy külön téma, az érint minden társadalmi réteget, hanem az a 30%, akinek ugye nincsenek meg a materiális körülményei sem a tanuláshoz. Tehát, hogy ezen a nulladik szinten elindul. Hát nem beszélve arról, hogy ugye a családi motiváció is hiányzik, adott esetben maga a család is hiányzik, és ugye ezt mind-mind segítve a tanári munkát, hiszen a tanítói munka az ugye arra épül, hogy jól nevelt gyerekek beérkeznek 6 évesen, akik szeretnének tanulni, és a szüleik pedig azt szeretnék, ha legalább érettségig eljutna a gyerek, de legalább egy szakmát tanulna. Most ugye nagyon jól tudjuk, hogy a gyerekek nagyon jelentős része, jóval nagyobb része, mint amennyi egyébként mély szegénységben él a társadalomban, tehát ugye a gyerekvállalási kedv jóval nagyobb ezekben a szegénység kultúrákban, mint a középosztálynál. Azokból ez hiányzik. Ezt kell a szociálpedagógusnak pótolni. És nem baj egyébként, hogy nincsenek ilyen állami állások, hanem alapítványok, Mátai Szeretett Szolgálat, egyházi intézmények veszik fel a szociálpedagógusok nagy részét, mert nem baj, hogyha ettől az intézményi iskolai kerettől elkülönül ez a segítség, hiszen ezeknek a gyerekeknek az is probléma, hogy van egy nagyon erős félelmük az iskolával szemben. Tehát a szociálpedagógus egy kicsit az iskolához is tartozik, de egy kicsit magánemberként is, vagy külön emberként tud segíteni.
Hát ha valaki nyitott szemmel jár a világban, és főleg a gyerekek világában, akkor ezt látja, ezt a problémát. Ahogy említetted, az egyház, aki a katolikus egyház is egyre érzékenyebb a problémára, és hát magának a nagy katolikus egyháznak a pedagógusok felé megfogalmazott küldetése is nagyon erősen arra hat, hogy a legrászorultabbak felé lépjenek. Szerencsére, már amennyire itt szerencséről lehet beszélni, a magyar egyházi oktatás a köznevelés szférájában az elmúlt években nagyon sokat mozdult afelé, hogy az elitképzés helyett erre is figyeljen. És hát ennek megfelelően van az emberekben, a személyekben is érzékenység erre, tehát jönnek erre a képzésre, ahogy általában a felsőoktatásban, és főleg egy ilyen érettséget igénylő területen jellemzőbb, hogy a levelező képzésre felnőttek jönnek. Hogy látod, hogy milyen motivációval, vagy mennyire komolyan érdeklődnek a téma iránt?
Én hogy a levelezősöknél óriási az elkötelezettség, tehát a levelező hallgatóknál igazából az oktatás az félig meddig egy ilyen mentorálási feladat. Tehát ők egymásnak is nagyon nagy élettapasztalattal jönnek, és egymásnak is rengeteget tudnak mesélni, segíteni. Pont ezeket a gyakorlatban felmerülő problémákat jobban ismerik nyilvánvalóan, mint én, vagy bármelyik oktatónk itt a főiskolán. A fiatalokat, tehát a 18 éveseknél, ott is azt látom, hogy van egy nagyon erős érzelmi elkötelezettség, és ebben nyilvánvalóan az is beletartozik, hogy a fiatalok között is a hallgatóinknak egy jelentős része egy egyházból érkezik, vagy valamilyen vallásos elkötelezettsége van, és ez nagyon jó. Tehát ugye ebbe a munkába ez kicsit ellentmond a tudományos állításoknak, de végső soron nem lehet racionálisan dönteni. Tehát itt tényleg hit kell, és egy olyan hit, amelyik adott esetben ellentmond a tapasztalati tényeknek. Nagyon nehéz azt is elviselni egyébként, hogy nem tud az ember komoly eredményeket felmutatni. Ehhez is nagy lelki erő kell, és szerintem ezért is van az, hogy viszonylag sok hívő ember, vagy a hívő emberek egy jelentős része az, aki meg tud maradni ezen a pályán, mert elég nagy a lemorzsolódás. Nehéz munkáról van szó. De azok, akik lemorzsolódnak, én azt hiszem, azok se vesztenek ezzel a képzéssel, hiszen a szociálpedagógia 3-3,5 éves képzése alatt rengeteg mindenről hallanak. Tehát ugye itt pszichológia, szociológia, neveléstudomány, néprajz, kulturális antropológia, tehát azok a fiatalok, akik idejönnek, van bennük valami affinitás, de aztán úgy érzik, hogy ez túl nehéz ez a munka, ők utána nagyon sok felé el tudnak indulni. Tehát ez megint egy útkereséshez is egy jó kiindulás, ez a szociálpedagógia.
Ugyanakkor a főiskolánkon tulajdonképpen az egyetlen olyan szak a szociálpedagógia, amelynek teljesen világosan egymásra épülő úgynevezett BA és MA képzése van, vagyis egy alapképzés és egy mesterképzés. Nyilván az, hogy van ez a két képzési forma, ez egy országos törvényi szabályozás eredménye, de nálunk hogy viszonyul egymáshoz a kettő? Tehát mit jelent az, hogy itt valaki BA képzettséget szerez és vagy MA képzettséget?
Az MA képzést az elsősorban azért kellett bevezetni, nem csak nálunk, de az elsők között vezette be a főiskola is, az Apor-Williams Katolikus Főiskola, mert ahhoz, hogy egy szakmának presztízse legyen, ahhoz ugye szükség van magasan képzett, akár a hierarchiában is ugye elismert MA szakos, sőt, majd ugye most már lesznek doktori végzettségű szociálpedagógusok is, de ugye egyelőre az MA szak. Tehát volt egy ilyen pozicionálási feladat, hiszen a szociálpedagógiának volt egy olyan hátránya mondjuk a szociális munkával szemben, ahol ugye doktori fokozatot is lehetett szerezni, hogy hát a szociálpedagógusok azok, akik csak úgy BA-ig jutnak el, és ha komolyabban érdeklődnek a szakma iránt, akkor menjenek szociális munkára vagy szociálpolitikába. És ugye ezt a hiányt pótolta az MA-szak. Amúgy az MA-szak a BA-val szemben már kevésbé gyakorlatorientált. Tehát a BA-szakon, főleg ugye az érettségi után érkezők számára első fél évtől kiemelten fontos, hogy intézményt látogassanak. Ugye ez az MA-szakon már nem olyan fontos, hogy akár 10-15 év gyakorlat után jönnek vissza. Itt inkább a gyakorlati modul az arra vonatkozik az MA szakon, hogy a munkahelyükön felelhető értékeket, akár mondjuk adatbázisokat, vagy levéltári 10-15 év alatt felgyülemlett adatokat ugye értelmezzék, és egy kicsit racionálisabban, önreflexívebben viszonyuljanak a saját munkájukhoz. Tehát az MA-szak azért is van sok beszélgetős óra, az arról szól, hogy egy kicsit álljanak meg egy ilyen szupervízió-szerűen, 10 éve bent vannak a szakmában, vagy még több ideje, és elfáradtak, új instrukciókat szeretnének kapni. Tehát ez az alapvető különbség. Tehát a BA az nyilván egy bevezetőbb jellegű, nagyon sok gyakorlat ismerkedéssel, terepbejárással az MA szakosoknak ugye ez már megvan, nekik viszont az a fontos, hogy egy kicsit kritikusabban lássák a saját helyzetüket is.
Beszéltél a fiatalok kicsit szentimentális elköteleződéséről vagy küldetéstudatáról, illetve hogy ők tulajdonképpen itt találkoznak gyakorlatban ezekkel a terepjelenségekkel. Mondanál egy pár szót arról, hogy milyen lehetőségei vannak a főiskolának arra, hogy terepre vigye a fiatalokat, és mit látsz, hogy hat ez rájuk?
Ugye Csörögi tanodával van egy állandó együttműködésünk, ami ugye itt van Vác mellett. Azon kívül a Máltai Szeretett Szolgálat, ami azt hiszem, hogy talán a legjobb hely, hogyha valaki szociálpedagógus szeretne lenni, akár nyári gyakorlatra el tudnak menni, akár munkát is tudnak ott kapni, és itt ugye egy fontos dolgot azért érdemes megjegyezni, mert ugye az a hát egyik problémája ennek az egész szakmának, hogy nagyon alacsonyak a fizetések. Viszont pont amiatt, hogy nem feltétlenül állami szektorba kell elhelyezni, pont azért, mert nagyon sok kreatív megoldást igényel. Én azt gondolom, hogy azok, akik aktívak, képesek saját pályázatokat, például az MA szakon végzetteknél ez már elvárás, hogy projekteket indítsanak be, ott azért kitermelhető egy olyan fizetés is, ami már hát nem azt mondom, hogy a versenyszféráma megállja a helyét, de azért el lehet tartani belőle egy családot, ugye itt a cél az ez lenne. Tehát egyrészt, ami biztos, hogy ugye van hol elhelyezkedni, szinte nálunk ugye a elsősorban a katolikus szeretett szolgálatoknál Böjte Csabáékkal is jó kapcsolatunk van, akár ösztöndíjjal is ki tudnak menni a képzés alatt, most már egy-két hónapra is, ugye korábban ez egy hosszabb időszak volt, az egész gyakorlati képzést akár eltölthetik egy ilyen intézménynél, tehát nagyon rugalmasak azok a keretek, amiket fel tudnak használni mondjuk egy összevont terepgyakorlatra, ami az utolsó fél évet jelenti, és már ugye ott akár ösztöndíjjal egy ilyen, én azt gondolom, hogy egy ilyen erdélyi csúcsintézménynél, mint a Böjte Csaba, vagy a Mátai Szeretett Szolgált el tudnak helyezkedni. És utána azt is eldönthetik, hogy szeretnének-e a szakmába maradni. Tehát ha az nem tetszik nekik, akkor valószínűleg, hogy váltani kell. De mondom, hogy ennek a szaknak nagyon sok fele van kimenetele. Tehát emmás szak fele szinte bármilyen társadalomtudomány fele, vagy kultúrtudomány felé tovább lehet menni innen. Ezt csak azért mondom, azért nagyon fontos ezt hangsúlyozni, nem azért, mert az a célunk, hogy lemorzsolódjanak a szociálpedagógusok, csak tényleg nehéz munka, és főleg aki fiatalon van egyfajta elkötelezettsége a szegénység iránt, de nem biztos, hogy bírja azt a ezzel járó bűzt és konfliktus, most szó szerint ugye ezek napi problémák ilyenkor.
Hát nem kifejezetten felemelő volt a két zárszó ebben a megszólalásban, de ez a valóság, és én azt gondolom, hogy az, hogy a főiskolánk tényleg figyel arra, hogy egy valóság közvetítő gyakorlati ismereteket és gyakorlatot adó hely legyen, ezzel nagyon fontos gesztus gyakorol a felé, hogy ez tényleg az igazat mondja, és a valódit is egyúttal. És hát nehéz, igen, nehéz. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a rádióhallgatók számára inkább inspiráló volt mindaz, amit a szociálpedagógiáról elmondta.
És hogy ne ezzel fejezzük be, azért azt látni kell, hogyha valaki szegény gyerekekkel foglalkozik, akkor, és sikerül megtalálni a hangot, akkor viszont elképesztően hálásak. Tehát, hogy az meg egy teljesen más közeg, egy normál iskolába sikeresnek lenni, és így sikeresnek lenni, most ha meg szép szóval zárjuk le, akkor ő ott sztár lesz. Tehát, hogy akkor őt ott imádni fogják, és azért ez meg, tehát ha mindezeket a nehézséget legyőzi az ember, akkor egy óriási lelki feltöltődést kap.
Azt gondolom, hogy a beszélgetésünk végül valóban összefoglalta a tapasztalatot, a tudományt, az érdeklődést, a pedagógiát. Nagyon szépen köszönjük hallgatóink figyelmét. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallották a Oglovicki Zoltánnal, Tamáska Máté egyetemi tanár, tudományos rektor helyettes beszélgetett. Technikai segítségünkre volt munkatársunk Nagy Sándor. Köszönjük figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.
Mesterségünk a tanítás. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.